Köszöntjük a hallgatókat, ez itt az Arutluk, az Index kulturális rovatának podcastja. Kérdezőtársam Eftót Benedek, én Sümegi Noémi vagyok, és vendégünk Hamar Dániel. Szervusz, Dani!
Szia, Dani!
Szevasztok!
A muzsikás együttes oszlopos tagja, akit hát ugye sok mindenről tudnánk kérdezni, és meg is van az apropója, hogy miért jöttél.
Hát olyan jó sztorikat meséltél itt a bemelegítésnél, hogyha azt hallották volna.
Sajnos nem rögzítettük, és mielőtt még a sztorikra rátérnénk, azért azzal szerettem volna kezdeni, hogy a minap mentünk a lányommal az autóba, és Au revoir szólt. És nem tudom, hogy te képbe vagy-e a mai fiatalok zenei ízlését tekintve, ugye ez ilyen népzenei alapokon játszanak ezek a mai együttesek, és én tudom a kapcsolatot, hogy miért hallgattak ők azt, mert amikor ők kicsik voltak, akkor mi muzsikást hallgattunk az autóba, és éreztem azt, hogy amikor ti letettétek az alapokat, ennek ez így szárba szökkent, de te ezt érzed most a mai fiatalok? Tehát, hogy már követted őket? Hogy hova ment az a munka, amit ti elkezdtetek?
Sokszor melegséggel töltél a szívemet, hogy látom ezeket. Hát főleg az a felszállott a pávának, amikor a gyerekek voltak, tehát azt nem lehetett úgy nézni, hogy az embernek ne csorduljon ki időnként a könnye. Tehát nagyon szép volt az, hogy a gyerekek ennyire megélik ezt a zenét. De valószínűleg, hogy bennünk nem tudatosult annyira, hogy milyenek ilyen fontos szereplői lettünk volna. Mi azért csináltuk ezt, mert beleszerettünk ebbe a zenébe. És éppen most Kacsó Hangának voltam a Lakodalmán. Ő, aki szokott muzsikással most már évek óta énekelni, és ő erdélyi származású, és Erdélyben volt a Lakodalom, és ott van egy jó pár táncos, az egyik oda jött, azt mondja, de felfogod azt, hogy ha ti mi nem vagytok, akkor mi nem tudnánk táncolni. És mondom, hát szerintem ez nem így van, akkor jött volna valaki más. Ez a levegőben volt. A levegőben volt az, hogy ez valahogy ennek meg kell történni, hogy azt a népi, azt a kultúrát, azt az örökséget, ami mi vagyunk, tehát az azonosságunkat jelenti, azt valahogy az életünkbe átvesszük a modern életbe. És hát mi éppen akkor voltunk jó helyen, jó időben, tehát ránk került a sor, tehát mindenkinek kellett ezt csinálni, de én szerintem ez akkor is megtörtént volna, nem mi vagyunk, hanem valaki más. Tehát ez én úgy érzem, hogy ez egy sorszerű volt az, hogy a magyar kultúrában ez megjelent. Persze nyilvánvaló, hogy én nekem ez nem elég, tehát én szeretném, hogy ez sokkal mélyebben lenne, és sokkal intenzívben lenne a magyar közéletben, vagy a közkultúrában. De az, hogy a Zeneakadémián tanítják, az, hogy ebből doktorálnak, az, hogy a világon sok olyan tánc együttes van, aki az eredeti népzenére magyar táncokat táncol, úgyhogy a többsége nem is magyar származású. Hát erre nem gondoltunk volna. Vagy az, hogy a Carnegie Hallba zenélhetünk, erre nem gondoltunk.
Illetve hát a fiatalok ugye erre mulatnak, erre ismerkednek, táncolnak, tehát hogy tulajdonképpen ez nem egy ilyen hagyományőrzés, hanem a...
Nem is az a célja, hanem az a célja, hogy használatba vegyük. Tehát az mi is megmondtuk, hogy a maga a tudományos része, azt rábíztuk a tudósokra, tehát akik a népzene gyűjtők, tehát ők fölgyűjtötték a dallamokat, kategorizálták, lejegyezték, mi meg kiválogattuk belőle azokat, ami nekünk tetszik. Még az elején még támadást is kaptunk, hogy mi mazsolázgatunk a dallamok között, és a rosszakat nem játsszuk. Hát persze, hogy nem, ez nekünk nem tetszik. Tehát mi azt játsszuk, ami megérint minket, és pont ez az érdekes, és ez a dolog, hogyha valakit annyira érint meg ez a népzene, hogy az önkifejezésében egy zenében ezt beleépíti, akkor is már nagy dolog. Vagy az, hogy szólhat, vagy az, hogy itt vagyok. Tehát ez is egy olyan fórum, hogy ezt nem lehetett volna elképzelni, hogy ennyi emberhez szólhat egy népzenész, hogy esetleg ennyi embert megérint a népzene. Ez nagy dolog.
Ez azért érdekes, amit mondasz, mert amikor ugye ezt elkezdtétek, akkor a ti korosztályotokban azért a kitörési vágy az nem éppen a népzene iránya volt, hanem mindenki hasonlítani akart valami, nem tudom, Buddy Hollyhoz, vagy Elvis Presleyhez, vagy Beatleshez, tehát hogy valamit szerettek volna, és akkor azért nem szintetizátorhoz nyúltatok, hanem hegedűhöz, meg nagybőgőhöz.
Minket úgy hívtak, hogy a nomád nemzedék. Ez nyilvánvaló, hogy nem csak a zenészeket, a táncosokat érintette, hanem az építészetben és a makovecék, vagy a tárgyi iparművészetben. Tehát nagyon sok mindenben volt egy olyan fajta törekvés, hogy felmutass és magunkévá tenni ezeket a régi hagyományokat. Tehát minket nem érintett már a háború borzalma, tehát mi voltunk az első olyan nemzedék, aki már nem is emlékeztünk a Rákosi korszakra. Tehát valahogy, hogy a langyos Kádár korszakban akartuk magunkat megkeresni és megtalálni. És én emlékszem, hogy két olyan döbbenetes élményem volt, ami a zeneélmény, annak ellenére, hogy kicsi gyerekkoromban zenéltem, az egyik a Beatles megjelenés, akkor kiskamasz voltam. Úgy éreztem, hogy ez a zene, ez nekem szól, ez rólam szól, ez értem szól, ez én vagyok. hívjuk. És a másik a népzene volt, mit tudom, 10 évvel később, hogy ez az enyém, hogy ez a miénk, hogy ez én vagyok benne. Tehát ez egy döbbenetes, úgyhogy én ott laktam a Vixi ház mögött, egy Újlipót városban, semmi közöm nem volt egy erdélyi faluhoz, mert még a rokonaim se ott éltek, mégis megérintett. És arra gondolok, ha engem megérintett ott ilyen körzetben, akkor esetleg másokat is megérinthet. Tehát hiszünk abban, hogy ez a zene ebben a formában megérintett másokat. És úgy néz ki, hogy ez meg is történt.
Igen, említetted, hogy a Rákosi korszak titeket már nem érintett, de a Kádár korszakban sem mindig volt azért, ilyen kiállás nélküli az, hogy népzenével foglalkoztok, az, hogyha hidegen fújnak a szeleket, ugye játszották.
Azok nem jót jelentenek.
Azok nem jót. Igen, akkor már raportra hívhatták ugye a táncház vezetőjét, vagy az eddig vendég jól mulattál.
Ja, igen, igen. Hát ezek már azok a részei voltak a Kádár rendszerünk, amikor már az összeomlás lehetett látni, és a kapaszkodást a hatalomhoz, a hatalomnak a birtokosai, az mindenkiben ellenérzés keltett. Tehát volt egy, akkor már volt egy ilyen hangulat, ennek valahogy végének kéne, hogy legyen előbb-utóbb, mert ez nem szabadna, hogy ez így folytatódjon. És bennük is megfogalmazódott, és ez a bizonyos, amiket az előbb mondtatok, az egy tudatos szerkesztés volt, ugyanis nekünk volt egy nagyobb szabadságunk, mint a könnyű zene hívei, vagy alkotóinak, ugyanis ugye nem tudják, és ezt szokták mondani, de volt cenzúra. Persze nem úgy hívták, hogy országos cenzúra, vagy magyar kommunista cenzúra, hanem Sanzon Elfogadó Bizottság. Tehát ez volt a neve, ami azt jelentette, hogy a nagy lemezeknek a szövegeit azt kontrollálták. Olyannyira, hogy például a fonográf az Európa Csendes Petőfi verset nem tudta föltenni. Kellett keverni a szöveget. Ugye a dallam megvolt, de az éneket nem lehetett, tehát még Petőfit is cenzúrázták. Viszont a népzenét meg nem. Mert a népzene a nép, ugye az a nép fia alkotta, benne van az elnyomó hatalom elleni kesergés, tehát ez ostobaság, tehát ez az ideológia volt. Tehát a népzenét, a cenzúra, az úgy azt mondta, hát akkor szabad, és így ment át az hidegen fújnak a szelek, hogy rájöttek, hogy népdal, és az.
Pont azt nem vették észre, amitől tartaniuk kellett volna.
Így van, tehát maga a cenzúra is hibázott. Tehát azt ott is emberek csinálták, és ráadásul ugye az volt, hogy aki ott ül, és az egy felelősség volt dönteni. Tehát ha rosszul döntött, akkor ő nagy bajba került, és örült, hogy nem kell dönteni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Kettőn hívtak föl, hogy te ezt hogy csináltak, egyik a Hobó volt, a másik a Bródi Ancsi, hogy te ezt hogy ment ez a szöveg keresztül? Mondom, nagyon egyszerű. Nem ellenőrizték, és így. És onnan már lehetett feldolgozni, tehát ha már egyszer megjelent, akkor egy rock együttes is elénekelhette, mert az már átment a szűrőn.
Olyan nem volt soha, hogy no, és akkor visszavonni valamit, bezúzni?
Nekünk nem. Olyan nem volt. Tehát mivel mi szigorúan azt írtuk rá, hogy népzene és legfeljebb feldolgozás, amilyeket nem kellett bezúzni, tehát ilyesmi nem volt.
Világos, hogy olyan a közmondás sem lehet hazudnak nevezni.
Így van.
Könnyebben is utaztatok abban az időben?
Persze nyilvánvaló, hogy a mi utazásunk előtt semmi akadály nem volt. Tehát mi ugye egyetlen egy intézmény volt az, amelyik utazást lehetővé tette a zenészeknek, az Interkoncert. Nyilvánvalóan nem jó szívből, hanem azért, mert hoztuk a valutát. Tehát amikor minket eladtak, akkor ugye le kellett számolni, és le kellett a valutát tenni az Interkoncert pénztárába, ahol megkaptuk a forint ellenértékét, amit kerestünk, tehát nem teljesen önzetlen volt ez az utazás, és ott kellett mindenkinek sorba állni és papírokat kitölteni, legyen az Ferencsik János, vagy Fischer Anni, a legnagyobb művészek, vagy egyszerűen éttermi ilyen bárzenészek, tehát a vendéglátósoknak is. Tehát mi gyakorlatilag az volt, hogy amikor kaptunk egy meghívást, akkor az Interkoncert elintézte nekünk az útlevelet, tehát kaptunk egy ablakot, meg a vízumokat. De persze volt úgy, hogy ebben persze elkéstek, mert ott is emberek voltak, és egyszer emlékszem arra, hogy Warburg típusú személyautóval a tetején a bőgőre kötve indultunk el Hollandiába, de akkor még olyan idők voltak, hogy kellett német átutazó vízum, és egy holland célvízum. És akkor láttuk, hogy a német átutazó vízum nincs benne az útlevélben, de hát el kell aznap indulnunk, és akkor rohantam az útlevél osztályra, és mondtam, hogy van ez, hogy a német átutazó, és akkor azt mondta a kislány, hogy menjenek az NDK-n keresztül, és akkor én fogtam a fejemet, rohantam föl a füzet, hogy kerül ez a Zsuzsika oda, amikor még a térképet se ismeri, vagy hogy lehet, átrepülünk utána a nyugat-német, aztán persze soron kívül
elintézni. Hát kinek Zsuzsika, kinek muzsika.
Így van, különben gyönyörű kislány volt, de azért ez nem értett a földrajzot, abból megbukhatott. Szóval ezek voltak az utazásoknak a lehetőségeit, mi utazhattunk. Nyilvánvaló persze, hogy velünk is megcsináltak azt, amit más együttesekkel is, hogy lépre csaltak. Mert volt úgy, hogy Éri Pityu barátom, az Éri Péter vett egy igazán lepukkant öreg bogár Volkswagen, amivel elindult, azt hiszem, hogy 30 ezer forintért vette, és elindult a barátait megnézni nyugaton, akkor persze turista útlevéllel. És már hazafelé jövet, először csak három henger működött a négyben, már csak kettő, és úgy nézett, hogy Bécsből ne hozzá se tűzni, mert nem akart működni, és akkor ott egy baráti társaság volt, kinti magyarok, ilyen emigránsok, gyerekek, és mondták, hogy hát akkor szereznek valami szerelőt, aki majd megcsinálja az autót. És meg is csinálták az autót, jött haza Pityu, és a határon már így várták a határőrök, hogy na, Éri elvtárs, van-e valami mondani valója? Hát és neki nincs, hát azt mondja, na csak, hát maga milyen büntetet követett el, és mutatták neki, hogy nem az a motorszám van a forgalmiban, mint az autóban. Maga ezt a motort kint vett, ez vámbüntet. És akkor elvették az útlevelét. Persze a Pityu így vette az autót, meg sem nézte, hogy nem az a motorszám, de volt egy besúgotta abban a társaságban, aki látta, leadta a drótot, hogy a Pityut már várták, és akkor egy évre kitiltották őt az utazástól, azaz minket is. Tehát persze nyilvánvalóan ez csak addig tartott, amíg a következő meghívás nem jut, akkor érdekes módon soron kívül visszakapta.
Hát én nem mondta azt, hogy kimentem egy négy ütemű bogárral, és hazajöttem egy két ütemű Trabanttal.
Hát ez az. Hát azért a tréfákhoz nem nagyon lehetett a határőrön. Nem értették a tréfát, azt tudni igen. kell. Tehát az ember nagyon kiszolgáltatottnak érezte magát, még mindig a mi nemzedékünk egy kicsit szorong, amikor egy határnál meglát egy határőrt, mert éreztük azt, hogy azt
ez mai napig megvan benne.
Mai napig megvan. Tehát ez egy félelme, amikor valakit a kicsi gyerekkorában megkergetett egy kutya, és mindig szorong egy kutyát, amikor meglát. Mai napig is van egy ilyen szorongás bennünk. Nem nagyon szeretjük ezt a határ macerát.
Bennem van.
Én legutóbb pont, amikor Lengyelországból mentünk át Ukrajnába, akkor éreztem, mint nem a háború, még a háború előtt, Hogy pont azok az érzések, attitűdök jöttek elő, hogy ki kellett szállni az autóból, de a legöregebb néninek is oda kellett menni, az ablakhoz alig tudott menni.
Hát tehát vannak olyan
tök megalázó helyzet volt.
Igen. Viszont ti eljutottatok nagyon messzire is, tehát Új-Zéland.
Hát annál messzebb lenne eljutni, mert ugye az a föld abszolút másik oldalában, teljesen mindegy, hogy melyik irányba indulunk, az átfúrnák a föld középpontját, Új-Zélandba kötnék ki, tehát az tényleg nagyon messze van. Hát igen, oda is eljutottunk. Hát nagyon sok felé jutottunk el a világban.
És ott talán valami magyar határőrrel találkoztatok?
Az a következő, a két történetet mesélnek Új-Zélandra. Az egyik az, hogy hát 70 kiló túlsúlyt a Musica Viva Australia és a Music Federation of New Zealand, tehát ez a kettő társadalom, mint komoly zenei társulat, ilyen szervezők, impresszáriók, ők szerveztek nekünk egy olyan turnét, ahol vonós négyesek voltak, és egy muzsikás koncert, ilyen sorozatba adtak el minket. És hát amikor megérkeztünk Új-Zélandba, rengeteg cuccunk volt, mondom, csak 70 kiló túlsúlya mentük, egy nagy ládába volt a bőgő, meg szóval tényleg komoly nagy cuccunk volt, amikor ott leszálltunk, és ott kiderült, hogy nem is a vámosok meg a határőrök, a nagyfőnökök, hanem a mezőgazdasági őrök. Agriculture, az volt kiírva, fegyveres őr volt. Ugye arra nagyon félnek, hogy semmiféle fertőzés, vagy bogár, vagy semmi ne jusson be Új-Zélandra, hogy aztán ott valami nagy járványt okozzon, és ott aztán átolt, szedtik mindent, átvizsgáltak, és az Éri Pityu barátunk volt egy nagy gyimesi tarisznyája. És azt is lehetett óriási, tehát egy hatalmas tarisznyát, majdnem ugye a térde alá égért, amikor föl, és kinyitotta, és bent matat, ez csak a mint hogyha valami döbbenetlenek. Elkerekedett a szeme a vezetőnek, őnek is a bűnyéret kihúzott egy fejfokhagymát. És akkor a Pityu fogja, hát én pedig mondtam a feleségemnek, hogy hoztam fokhagymát a piacról, de nem hitt el. Benfelejtettem, bemaradt, nem találtam meg. Na, azért megtalálta. És akkor azt most meg kell semmisíteni. És akkor egy nagy eljárás, hogy semmisítenek meg egy fejfokhagymát. Tehát ez volt a nagy belépésünk. Másik az nagyon érdekes volt, hogy egy nagyon kis városba kezdtük az egész turnét, azt a déli szigeten valahol egy olyan kis városba, szerintem hát olyan pár tízezer ember lakhatta, és ott is találkoztunk magyarral. Egy öreg bácsival, aki azt mondja, itt él 50 éve, és még egy szót nem szólt azóta magyarul, ide vetette a sors, de folyékonyan beszélt magyarul.
De énekelt magyarul?
Nem, ő csak beszélgettünk, tehát ő nem tudott énekelni már. Gyerekkorába került ki, vagy fiatalkorába, és egyszerűen itt a magyar szót, és azon csodálkozom, hogy tud 50 évig magyar szó nélkül úgy megszólalni, mintha Magyarországra jött volna tegnap. Azért van ilyen.
És elment a koncertetekre?
Persze, a koncert után találkoztunk vele, így van. De különben ez nagyon érdekes, hogy általában mi nem a magyar közösségeknek zenéltünk, hanem a helyieknek. Tehát ezek a koncertimpresszáriók, azok a helyi közönséget, és mindig, amikor mit magyar ház volt, mondjuk oda is zenélni, mondtuk, hogy gyerekek, hát menjetek el a Carnegie Hallba, ott leszünk, és akkor ott menjetek. És ez még azért is jó volt, nagyon sokszor ezek a különböző emigráns csoportok, hát úgy szembeállnak egymással, nem szeretik egymás harcban. Na, de egy muzsikás koncerten mind a kettő ott ül. És akkor azt látják, hogy a közönség felállva tapsolja és ünnepli a magyar zenét, és először, vagy nagyon ritkán érkezik meg az, hogy a magyarságot tisztelik. Tehát ez egy mindig egy nagyon jó érzés egy kinti magyarnak, amikor azt látja, hogy a helyiek ünneplik a valami magyar kultúrát, vagy valami magyar eseményt.
Azt miben, vagy hogy tudnád megfogalmazni, mert hiszen számos helyen jártál, nagyon sok koncerten léptél föl, nagyon sok emberrel találkoztál, hogy mi az, ami a nem magyar embereket megfogja a magyar zenében?
Hát ez egy nagy kérdés. Az őszintén megmondom, amikor először mentünk Hollandiába, nem hittük, hogy ezt megfogja. Tehát azt hittük, hogy szinte tudni kell a magyar történelmet, ismerni kell a magyar nyelvet, kell érteni a szövegeket, az, hogy ez a zene átmenjen. És azt vettük észre, hogy nem kell. Meg is csodálkozik, hogy ez hogy létezik az. És valószínűleg úgy van ez, hogy nekem se kell olaszul tudnom, hogy egy Verdi operát élvezek, vagy németül, hogy egy Mozart vonós négyes, vagy egy Mozart bármit. Tehát nem kell a nyelvi kultúra és a hátsó kultúra a zenéhez. A zene sokkal közvetlenebben lélektől lélekhoz szól. Tehát az az érdekes, hogy azt, ami egy halott kísérőben a gyász és a fájdalom benne van, az tökéletesen megérti egy új-zélandi, megérti egy japán, megérti egy indiai. Tehát valamilyen módon ezek a homo sapiensnek a valami mélyebb rétegében van benne, mint a felső, mint a nyelvi kultúra. Tehát ez egy nagyon mély dolog. De a zene az egy nagy misztérium.
Amikor mentek ilyen rendhagyó énekórákra, ugye ezeket csináljátok most már évek óta a magyar iskolákban, akkor így sztorisztok? Vagy hogy lehet a mai gyerekekhez közelebb vinni?
Hát úgy van, hogy először is fölmérik, hogy kik ülnek ott. Mert nem ugyanazt kell mondani egy általános iskolás alsó tagozatosnak valahol a határ mellett egy kis faluban, mint mondjuk egy menő gimnáziumnak az érettség előtt álló fiatalnak. De a zene ugyanaz. Tehát ugyanazokat a darabot válogattuk össze, de a körítés más, elmondjuk a történeteket, mesélünk. Nyilván, hogy a gyerekeknek arról mesélünk, hogy építették a hangszereket, hogy álltak össze a zenészek, hogy szólnak külön-külön, mi volt a lényege eznek. Tehát ezekről mesélünk. Az idősebbeknek pedig már azt is elmondjuk, hogy mi a lényege a zenének, mik a szövegnek az értelme. Nagyon sokszor nem értjük a szövegeket, mert szimbolikusak. És ahogy mondtam, hogy nekünk még azt tanították az általános iskolában a Kádár rendszer alatt, hogy érik a szőlő, hajlik a vesző, bodor a levele, két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere. Hogy azt ki, ez a körülnézett a tájon, aztán eszébe jutott a saját keserve, és ezt kiénekelte. Hát ez egyáltalán nem így van. De nem erről szólnak, hanem
erotikus.
Ezek például nagyon erős erotikus jelentése van. És ezt amikor a kiskamaszoknak mondjuk is, hát azok hát hirtelen rádöbbennek arra, hogy micsoda izgalom és érték is van ebben a kultúrában. Hogy ezek a jelentések, ezek teljesen más megvilágításba adják ezeket a szövegeket. Ezért nem lehet ezeket lefordítani más nyelvre. Hát a kinti lemezkiadónk, a lemezterjesztőnk, ő Joe Boyd, aki nagyon sokat segített a muzsikás útjának a kis, hogy mondjam, előkészítésében. Tehát ő neki volt egy lemezcége, ugye a Pink Floydnak volt a menedzsere sokáig. És neki volt egy kis lemezcége, és ő forgalmazta a lemezeinket, akkor az egész világon. És ő mondta azt a, nem tudom, hagyadik lemez után, hogy tehát fiúk, lány, hogy csináljátok meg, hogy a következőt ma angolul fogjátok énekelni. És mondja, miért? Mert akkor aztán sokkal több emberhez eljut. De mondjuk ezt nem tudjuk lefordítani, mert nem lehet lefordítani. Tejtúró, tejfel, gyógyc, gatya, pendej, azért a kis bolondságért majd meghal az ember. Tessék ez angolul lefordítani. Tejtúró, tejfel.
Igen, ez a
cottage cheese, milk cottage cheese, sour cream. Szóval ez szánalmas, nevetséges is. De tényleg nem.
Mennyivel lehet. Jó visszafordítva a pafa bűvös sárkány, ugye? Jó, csak poéma.
Igen, igen.
Dani, most pedig nem is tudom, hogy miért jutottatok el idáig, hogy egy saját fesztivált szervezzetek, ugye október 6 és 8 között.
Így van. Hát előtt egy nagy titkot. Muzsikás együttes, mint mint jogi valami nem létezett egész idáig. Tehát a muzsikás az volt, hogy összeállt négy zenész, és amikor elmentünk zenélni, akkor majd írják ki azt, hogy muzsikás. De nem volt levédve, nem volt alapítvány, nem volt KFT, nem volt semmi. Tehát a muzsikás, mindig azt csinált volna a muzsikással, amit akar. Bárki kiadhatott volna egy lemezt muzsikás címet, nem volt levédve, és akkor a jogász barátaink meg a könyvelők meg mondták, hogy gyerekek, hát most már itt az ideje, mondom, 48 évig zenéltünk. Hát most a hátralevő 50 évre csináljunk, és akkor mondták azt, hogy igen, és ott csináltuk egy muzsikás alapítványt. Na ez már egy jogi személy, és ez tudott pályázni. És amikor megjelent egy pályázat, azt mondja, fű gyerekek, milyen régóta szerettünk volna egy fesztivált rendezni, de eddig nem tudtuk, hát bármi pályázatot helyettünk mindig a Fonu adta be, az FMA adta be a pályázatot, vagy a menedzsment. De most végre muzsikás alapítvány beadott egy pályázatot, és megnyertük. Hát persze nyilván, hogy ez még kicsi kis fesztivál, ez csak 3 napig tart, tehát ez nem ez a nagy fesztivál, mint egy Széget fesztivál, de hát lehet, hogy valamikor akkora lesz, valamikor nagy lesz. Csak...
Igen, ugye két helyszínen lesz a Fonóban és a Zeneakadémián, és igen, egy csomó ingyenes program, tehát gondolom a pályázatnak is köszönhetően meg tudjátok azt engedni, hogy bemenjenek olyanok, akiket ez érdekel.
Így van, tehát ugye a így van. Tehát például az iskolai énekkorok mindig ingyenesek. Tehát azokat soha nem kérünk érte semmi pénzt, mert nem akarjuk ezzel szűrni a közönséget. Tehát azt akarjuk, hogy mindenki jusson, ne legyen már akár 500 forint is akadálya annak, hogy a gyerek megkapja ezt a zenét. Tehát ez nagyon fontos. Ezt úgy tudtuk csinálni most már 15. éve, hogy támogattak minket. Mégpedig a MOL, most a MOL-nak egy alapítványa támogat, az azt jelenti, hogy mi megkapjuk ezt a fajta támogatási pénzt, és megállapodunk, hogy hány iskolába megyünk, és abba se szólnak bele, hogy melyik iskolákba. És az iskolák jelentkeznek, Sipos Misi matematikus barátom, ugye a muzsikás együttes prímása, egy nagy ilyen táblázatot készít, ahol fölírja, hogy melyik iskola mikor jelentkezett, és a jelentkezés sorrendben megpróbálunk elmenni, és megpróbál összeszervezni, hogy egy napra 2-3 iskola is beleférjen. Mert ha már elindulunk mondjuk Záhonyba, akkor ne egy iskolába zenéljünk egyszer, hanem akkor álljunk meg itt is, csináljunk itt is, ott is, amott is, így tudjuk megcsinálni az 51 egy évben, vagy a 60-at, különben nem tudnánk.
És ez mennyire tudatos, mert így most így, ahogy mondta Noémi, hogy Fonó és Zeneakadémia, ez egy kicsit olyan, mintha a Döngölföld és a jó értelemben vett magas zenei kultúra. Tehát a templom. Igen.
Hát igen, ez is így volt, hogy azt is elállom, hogy nem ezek lettek volna az eredeti helyszínek. Valahogy a Jóisten így hozta össze, hogy ez lett valahogy ez jött össze. De a kettő szerintem tökéletesen megfér egymással. Tehát pont az az érdekes, hogy szokták mondani, mindenki tudja Bartókról, hogy a 20. századék legjelentősebb zeneszerző, másrésztről pedig a népzenének a rajongója, aki képes volt a falu porát nyelve, faluról-falura kocsi szekérrel átmenni, gyűjteni, és talán aprólikus munkával ezeket a fonográf hengereket lejegyezni, és később mindig azt mondta Bartók életének, ezek voltak a legboldogabb periódusai. Na most ki az igazi Bartók? Az, aki a Carnegie Hallban frakban ül és zongorázik, vagy az a Bartók, aki fonográffal megy és egy faluba gyűjti? És ugye ez a kettőség, ez a magyar értelmiségnek, ez egy járható útja, és mi is ezt az utat akartuk járni. Bartók egy óriási példa volt számunkra, hogy igenis megfér a kettő egymás mellett, és ezért volt az, hogy már nagyon régóta csinálunk olyan koncerteket, amikor az a két zene egy szinten van. Tehát nem egymást illusztrálva, hanem a két zene egymást kiegészítve ad élményt. Ez itt így voltunk, kezdtük a Takács Vonós négyessel, az egész világot bejártuk velük. De olyan zongoraművészekkel, mint Jandó Jenő, vagy Sif András, vagy Fülei Balázs, a mostani fiatal nemzedékből, vagy szimfonikus zenekar, mint a Concerto Budapest, vagy a Danubia zenekar, vagy a nemzeti filharmonikusok. Ezekkel is tudtunk úgy csinálni zenét, hogy nem illusztrálgattuk egymást, hanem egy olyan zenei folyamatot találtunk ki, ahol azt az hangulatot, azt az élményt, amit most az ember legjobban vár, ez hol egy Bartók mű, egy Kodály mű, vagy bármi más, egy Toknányi, vagy Kurtág műve hozza létre, vagy egy Székig lassú, vagy egy Imesi keserves, vagy egy dunántúli ugrós. Tehát, és az egész az úgy együtt van, tehát amikor a Vonós négyessel voltunk, úgy azt is láttuk, hogy egy körbe ültünk föl így az egész Vonós négyes, meg a muzsikás, egy fél körben a közönség, és szinte egymásnak muzsikáltunk. És ez egy járt út, bejárható út, és ez egy nagyon, nagyon hatékony, mert hiszen ezzel csak a közönséget tudtuk növelni. Hiszen akik eljöttek egy Vonós négyes koncertre, lehet, hogy nem jönnének el egy népzenei koncertre. De hogy ott vannak, azt mondják, hát ez nem is olyan rossz. Ugyanúgy, ahogy a muzsikás híres rajongók, akik csak népzeni szerintük meghallják a Bartók vonosni, és azt mondják, hogy hú, hát ez nem is olyan rossz. Persze, hogy nem.
A mostani vendégeket hogyan, milyen szempontok szerint hívtátok meg? Ugye a csodálatos Petrás Marika mellett, ugye Balogh Kálmán címbaló művész, de hát itt lesz egy egészen különleges produkció is a
Tuvai zenészek. Azt kell mondanom, így van, azt kell mondanom, hogy az életre szerencse is kell. Tehát azok itt vannak, ők itt voltak Magyarországon. Tehát azért tudtuk őket bevenni, mert úgyis itt voltak. Tehát a koncertet beépítettük ebbe a fesztiválba, de hát mondom, az élete szerencse is kell. De egészen fantasztikus az ő zenéjük is, hiszen valami olyan elképesztően ősi zene. Tehát az embernek belegondol abba, hogy lehet, hogy onnan jöttünk. Ott vannak a mi őseink, ott a sztyeppéken, a mongol is, a Kína közé ékelve ez a kis országban. Hiszen amit hoznak, az nyilvánvaló, hogy teljesen különös. Hát különös az éneklés, az a fajta torokéneklés, amiket ők csinálnak, meg a hangszerek is, de mégis van valami közös ebben a zenében, és abban, amit mondjuk Petrás Marika énekel, és a gyimesiek csinálnak, vagy amit Kacsó Hanga és Szabó Dani székelyföldi címbalomjátékkal is énekel, vagy amit mi csinálunk Balogh Kálmánnal, vagy nélküle. Tehát valamilyen módon a szellemiség ugyanaz. És ezt tartja össze, ez az, ami a fesztiválnak a lényeg, hogy van egyfajta olyan szellemiség, és nagyon erősen, és ki is lehetne szóval mondani, hogy a magyar, illetve a tradicionális népzenének a helye a mai világban.
Hát csak azt sajnálom, hogy nem zenélsz itt nekünk, vagy nem zenéltek itt nekünk, mert annyira hallgatnám már.
Na de, hogyha
hát az a jó, hogy akkor legalább, eljössz. A zenét különben se lehet szavakkal leírni, hanem ott azt kell csinálni, hogy hallgass meg.
És ezt javasoljuk a hallgatóknak így is, van, hogy akik kíváncsiak, akkor ne szalasszák el ezt a rendkívül.
Nem fognak csalódni, arról teszünk, arról dolgozunk, azon, hogy ne csalódjanak. És tényleg élményszerűen akarjuk az egészet megcsinálni, hogy nem csak a gyerekeknek az iskolórát, hanem a iskolaének órát, hanem ez a zeneakadémia, ami a Magyar Kincsek sorozatában is benn van, amit a Concerto Budapest szervezett. Tehát itt is szerencse kellett. Tehát ott is az volt, hogy azért volt akkor legyen ez a muzsikás fesztivál része. Legyenek egy. Szóval voltaképpen ez így jött össze most, hogy sok szerencse is volt. De hát 49 és fél év után megérdemeljük, ugye?
Hála Istennek, és ebből mindannyian profitálunk. Igen. Köszönjük szépen, Dani, hogy eljöttél hozzá.
Köszönjük szépen. Nagyon köszönöm szépen a meghívást.